Ma van a holnap, tegnapja énekelte a generál, nem? Ez generál szám.
Nem apostol.
Dehogy apostol, nem. Na mindegy, üdvözlük a rádió hallgatókat, hölgyeim és uraim, ez itt a Kapcsolódjunk adása. Folytatjuk a nemrégiben megkezdett új sorozatunkat, amelynek témája valójában mindaz, ami körülvesz minket, hogyan lehet majd túlélni a jövőt, ha fogalmazhatunk így, és nem is véletlenül idéztem a generál számot.
Igen, hiszen itt lesz velünk Nyúl Zsuzsi, Nyúl Zsuzsa, aki a Rádió Cafén egy hónap tegnapja című műsort vezet, többek közt ez az apropója annak, hogy meghívtuk, meg hát azért is, mert régi barátunk.
Hát igen, mert honnan ismerjük őt. Ugye zenei műsorvezető volt.
Hogyne, a Viván valaha.
Igen, és akkor áruljuk el a rádióhallgatóknak, hogy volt az életünkben egy olyan próbálkozás, amit Sziget TV-nek hívtak.
Tényleg a Sziget TV.
És maga a Gerendai Károly Sziget alapító barátunk ajánlott a figyelmünkbe Nyúl Zsuzsit, mi nem tudtuk, hogy miért, de akkor megismertünk egy egészen kivételes személyiséget, aki a Viva TV-n ugyan dalokat konferált föl, meg slágerlistákat sorolt, de aztán egyszer csak kiderült, hogy milyen széles körül az ő érdeklődése.
Igen, mert a fenntarthatóság felé fordult, és hát ennek szakembere lett, úgyhogy erről is többek között tanúbizonyságot tesz most majd a műsorban.
Mert hogy a témája a műsorának a nagyvállalati felelősségvállalás, és mi magunk is ennek járunk utána.
És mi magunk még nem mutatkoztunk be.
Novák Péter.
És Kalmár András.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Képzeljétek el, abban a luxus szerencsében volt részem a nyáron, hogy Franciaországban töltettem néhány napot a gyerekeimmel. Párizsban is elmentünk repülőgéppel, természetesen jó nagy legyen az ökológiai lábnyom, és a Versailles kastélyban bolyongtunk, és akkor a nagyobbik fiam mondta, hogy menjünk már a vérszívó kapitalizmus szülőszobáiból el. Tehát hogy ezt a költői képet fogalmazta meg, ami szerintem úgy érthető egy 16 éves gyerek szájából, meg valóban, tehát valamit érzel abból a elképesztő, majdhogy nem értelmetlen, esztétikailag csodálatos, de felhalmozásból, aminek eredményeképpen bizonyos népcsoportokat szisztematikusan kiradíroztak a történelemből, aztán hosszú szálakon keresztül. És abban kezdem a beszélgetésünket, hogy mégiscsak micsoda farizeus magatartás ez, mert ha csak a körülöttünk levő kamerákat körbenézitek, ha csak az eszközeinket, amiket használunk. Tehát a legnehezebb talán ebben a nagyvállalatokkal való örök húzavonában, hogy az életünk része, de azért szeretnéd, hogyha ez olyan tisztességes és morálisabb lenne, és én gondolnám, hogy a te műsorod éppen arra készít fel, hogy ez ennél sokkal, de sokkal árnyaltabb dolog, nem egy ilyen polarizált kérdés, hogy szeret, nem szeret.
Igazából a holnap tegnapja, amit én a Rádió Cafénak készítek fenntarthatósági műsort, pontosan ezt próbálja kontextusba hozni, hogy azt a mentalitást veszik fel egyre jobban a hazai és a nemzetközi cégek, de a nemzetközi cégekre lenne most itt elsősorban a hangsúly, akik egy edukációt végeznek más területeken is, hogy az a fajta önreflexió, hogy itt a társadalmi, környezeti és irányítási rendszerek, azok tulajdonképpen nem egymástól elválasztható dolgok, és hogy azok a termékek, szolgáltatások, partnerek, fogyasztók, akiket bevonunk adott esetben egy termék vagy szolgáltatás előállításába, azok igenis a mi ökoszisztémánknak, vállalati ökoszisztémánknak a szereplői, és meg kell fogalmaznunk azokat a kihívásokat, problémákat, célokat, amikért felelősséget vállalunk, pontosan emiatt, mert hogy hosszú évszázadokon keresztül nem foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, hogy az erőforrásokkal hogyan gazdálkodunk, hogy a társadalmi felelősségünk egyes népcsoportoknak vagy nemzeteknek a felemelésében milyen felelősségünk van, és most, hogy a végóráiban járunk a kihasználtságnak, felébredni látszik, és nagyon tudatosan felébredni látszik ez a fajta felelősség, és én gyakorlatilag ebben a műsorban azokat a szereplőket szólaltatom meg, akár szakértői vagy vállalatvezetői részről, akik ebben tudnak egyfajta iránymutatást adni, jó példával szolgálni, akár azért, mert van egy tudásbázisuk a fenntarthatósággal kapcsolatban, vagy azért, mert ők maguk piaci szereplőként tesznek valamit, és ez nagyon fontos, hogy hitelesen tesznek valamit, mert ugye a greenwashingnak a létezése az egyértelműen afelé mutat, hogy bizonyos szempontból már márkaérték vagy vállalat csökkentő magatartással is járhat. Tehát, hogy megszűnik az a fajta közeg, igen, amiben hiteltelenül én bármit állíthatok magamról, hogy én zöld vagyok. Tehát ebben például az Európai Uniónak is vannak nagyon komoly törekvései.
Összefüggésben van abban, hogy az elmúlt 20 évben az internetnek köszönhetően az információhoz olyan szabadon jutsz hozzá, hogy ma már utána menni annak, hogy egy bizonyos cégnek milyenek az ökológiai mutatói, azt szerintem nem nehéz dolog. Ráadásul meg hát ugye az van, hogy a tőzsdei szereplésnek is egy fontos eleme lett.
Így van.
Ezt akartam kérdezni.
Mérhető eleme lett a kötvények tekintetében, hogy milyen.
Igen, most az, hogy mennyire könnyű utána menni, azért érdekes, mert ugye a
temizetben... Igen, könnyű föltenni bármit is, ez kétségtelen.
Nem, hogy a Zsunál vannak pénzügyi, tehát a bankszektorból jövő, zöld szereplők, és ezek a legizgalmasabbak, mert nyilván egy...
Ez engem is érdekel, a szektorok szerinti
igen, mert
mondás.
Egy gyárosról, ugye, ahogy elképzeljük a gyárat, arról lehet, hogy képzelni, hogy igen, ő zöld.
Le egy dollár feliratú.
Igen, hogy egy bank. Tehát, igen. Hogy mondjuk, jó, vannak ilyenek, tehát tudjuk, ismerik mondjuk a Magnetbankot.
Na, de akkor menjünk végig ezeken a szektorokon, mert engem a fosszilisak érdekelnek borzasztóan.
Amiről beszéltek egyébként, ez tényleg egy nagyon jelentős dolog, mert hogy sokáig ugye a tőzsdéken működő cégeknek elsősorban a pénzügyi jelentését tekintve vizsgálták a különböző befektetők, tulajdonosok és részvényesek az összetettségüket, és egyáltalán azt, hogy mennyire piacképesek. 2004-ben jelent meg igazából egy olyan összefoglaló, amit a nem pénzügyi kimutatható indexek néven foglaltak össze. Ez volt tulajdonképpen az ESG jelentésnek az őskora, és aztán ez fejlődött ki egy egyre tudatosabb szintre, és mondom, ezt már az EU nagyon komolyan szabályozza, és szabályozásokat vezet be az ESG-vel kapcsolatban. Most ennek a részleteiben nem annyira szeretnék belemenni, sokkal inkább azt szeretném hangsúlyozni.
Különösen nem is értenénk, hogy miről beszélsz.
Igen, szóval mondjuk el az ESG-t, mert azért most az előjön, és
hiányosságomban, azt tudom, miről beszélünk, de feszültek.
Az tulajdonképpen az új GDPR, tehát ahogy ugye két évvel ezelőtt mindenki a GDPR-ről beszélt, hogy azzal mi lesz, most jött az ESG.
Jó, az ESG az három szóból áll, ugye a társadalom, környezetvédelem és irányítás. Ezek különböző rendszerek, és ezeknek a rendszereknek az összessége, a felelősségvállalása.
Hát ez nagyjából akkor egy fenntartatossági alappillérnek a tovább.
Így van. Amiben a vállalatok azt vizsgálják, hogy a maguk kockázatát, a maguk céljait és törekvéseit hogyan tudják úgy megfogalmazni, hogy legfőképpen ezeknek a három irányelveknek, amiket az előbb említettem, tehát a társadalom, környezet, irányítás, hogyan tudnak a leghatékonyabban megfelelni úgy, hogy semmifajta kártékony dolgot ne tegyenek.
Akkor egy kicsit tréfásan vagy felületesen fogalmazva, de mégiscsak az igazságot keresve az Andris kérdésére válaszoljunk, akkor ilyen értelemben egy nagyvállalatnak ebbe a mérésbe vagy fajsúlyosságba az ingó ingatlan beletartozik, tehát minden, tehát hogy milyen épületben vannak a bankfiókok adott esetben.
Beletartozik, és az is beletartozik, hogy emögött milyen digitális rendszerek vannak, mert hogy a digitalizáció az a fenntarthatóságnak egy nagyon fontos eleme, ezt nem szabad elfelejtenünk, illetve az is bele fog tartozni, hogy például azok a vállalati ingatlanok, amiket említettél az előbb, azok milyen energetikával működnek, milyen anyagokból készültek, mekkora ökológiai lábnyommal épül fel például egy újabb épület a beruházás tekintetében. Tehát ez a fajta zöld építészet például, tehát a körforgásos gazdaságba való szemléletnek a megfogalmazása, ez nagyon fontos az építészetben például. Tehát, hogy az elejétől kezdve ez a bölcsőtől bölcsőig való szemlélet, hogy már a tervezésnél beleveszik azokat az elemeket, például az energetikát, például azt, hogy milyen anyagokat használnak fel, azok honnan érkeznek, mert hogy nyilván az erőforrások az első kitermelésnél jelentik a legnagyobb ökológiai lábnyomot, és ezt meg kell próbálni lecsökkenteni úgy, hogy olyan anyagokat használunk, amik adott esetben, ha lehetséges, akkor másodlagos anyagokat használjanak fel, és az életciklus szemlélet is megjelenik ezekben az épületekben. Az a fajta felelősség, hogy amikor megépítünk egy épületet, adott esetben mondjuk maradjunk ennél, hogy egy banknál mondjuk egy székházat, azt mondjuk 20-30-50 év múlva hogyan fogjuk tudni használni, milyen lesz a kihasználtsága, és amikor véget ér ennek az életciklusa, akkor hogyan bontjuk el, abból milyen anyagok lesznek. Tehát egy ilyen teljes felelősség, holisztikus szemlélet és körforgásos gazdaságba épülő.
Hát az építészetben ez különösen izgalmas.
Ez nagyon,
hát különösen úgy, hogy az elmúlt 100 évnek az építés az valójában arról szól, hogy gyorsan, könnyen, semmi nem számít, mindegy, hogy néz ki, tele lehessen pakolni áruval, ki lehessen, tehát ez lett az építészetnek az iránya, ahelyett az esztétizáló költészet helyett, ami mondjuk sok ezer éven keresztül meghatározott minket. Akkor mondhatjuk, hogy néhány perc múlva eljön a Kánoán, nem? Tehát minden oké, és nem értelően használom az időt, mint fogalmat, mert akkor valójában ez az egy ellenségünk van. Tehát ha azt látjuk, hogy a gyerekeinknek a generációja már egy olyan tudatos vásárlói szintre lép, hogy elindul értük a versengés, és ők lesznek a meghatározók értelemszerűen, akkor mondhatjuk, hogy ez az egész vérszívónak nevezett kapitalizmus, ez teljes átalakulásban van benne. Most már csak az a kérdés, hogy az ökológiánk ezt bírja-e?
Nem fogja. Az a rossz hírem van.
Szuper. Tehát, hogy az műsornak ezen a vége van. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és nagyon jó barátok lehetünk volna.
Hát illetve, hogy a társadalom bírni fogja.
Az egy még erősebb kérdés.
Innen kellene megközelítenünk ezt a kérdést, mert hogy nagyon sokakkal, akikkel beszélgetek, és az én műsoromnak alapvetően egy pozitív kicsengése van mindig. Tehát, hogy én mindig... Igen, tehát nincs igazából értelme itt a világ végét vizionálni, hanem meg kell próbálni nyilván mindenféle megoldást felvázolni a jövőre nézve, de hogy nagyon komoly krízisben vagyunk, és a krízisben próbáljuk meg ezeket a mechanizmusokat, paradigmaváltásokat végrehajtani, ez nyilván valamennyire bekorlátoz és determinál minket. Amit mondasz, hogy a fogyasztás mennyire fog átalakulni, nagyon-nagyon jó lenne, hogyha megjelenne.
De szkeptikusak vagyunk.
Szkeptikusak vagyunk, de ugyanakkor meg nagyon fontos elmondani, hogy az összes olyan magára valamit is adó és a jövőben gondolkodó, jövő számára termékeket előállító, akár FMCG cégeknél, ez már meg kell, hogy jelenjen, be kell, hogy épüljön a vállalati kultúrába, és aztán majd később márkaértékké fogják formálni. De most abból nem tudsz kilépni abból a helyzetből, hogy az emberek fogyasztanak, és ha lehet, akkor mindent is el akarnak fogyasztani, fel akarnak használni. Nagyon cuki.
Kaptam egy szívet. A Fény utcai piac közönségétől.
Farmer szület.
És így
fenntartható. Ez egyébként a Máltai Szeretett Szolgálatnak egy terméke, és használt farmerekből csinálnak díszítő dolgokat, úgyhogy azért kis apró lépésekben, de haladunk.
Azt, hogy csak ott akartam el ebben a gondolatmenetben, hogy aztán végigvigyem, hogy gondoljatok például az elektromos autóknak a térnyerésére, ahol például egy technológiának az átállítása az körülbelül 8-10 év. Tehát, hogyha most a folyamatban jövünk rá arra, hogy egyébként nem tudunk mit kezdeni az akkumulátorokkal, amik ezekből az elektromos autókból kikerülnek, akkor bajba vagyunk, hogyha az egészet eldobjuk, mert a technológia az nem fog tudni máról holnapra átállni. Tehát folyamat közben kell megtalálnunk majd azokat a lehetőségeket.
Hát pedig most kezdünk akkumulátor alakú tigrissé változni.
Nem is szeretnék ebben mélyebben belemenni, csak magát a problémát szeretném vázolni, hogy a fenntarthatóságnak való megfelelés a vállalatok esetében sok esetben egy folyamatos tanulási folyamat. Tehát ezt az a fajta képzés, amiben én...
Tehát nem az van, hogy így megoldottuk, berakjuk az aksit, nincs többé benzin, és akkor hello.
Szóval az a helyzet, hogy nincs ilyen, és bíznunk kell abban, hogy a technológia, a tudomány az előbb-utóbb a segítségünkre fog sietni, például ennek a megoldásában is, hogy hogyan lehet ezeket az anyagokat,
amivel a tudomány szolgálhat dolgokat, meg hát nyilván okozhat rengeteg kárt is. Bár nem ezért hívtunk, de beszéljünk már egy kicsit a fogyasztókról, és különös tekintettel azért, mert azért nem árul kell titkot, hogy arra futtatnám ki a gondolatmenetet, hogy a nagyvállalat homlokzata mögött is emberek dolgoznak, tehát én feltételezem, hogy számos kiváló felfedezésed volt, kiváló emberi minőséggel való találkozás annak kapcsán, hogy épp egy környezeti vagy egy fenntarthatósági témáról beszélünk, de például nyilván a gyerekeim izgatnak ebbe a dologba megint csak, hogy ez a fogyasztói változás, mert kicsit olyan szkeptikusak voltunk, de valahogy az jut erről eszembe, hogyha ritussá változnak dolgok, tehát az emberiség ebben nagyon nagy volt, a teljes egyetemes emberi kultúrtörténelem az rituáléknak a sorozata, tehát amikor mi megértettük azt, hogy valamihez mellé kell rendelni a gyertyát, az aktust, a pillanatot, megfogni egymást, akkor azok mindig működtek. És könnyen előfordulhat, hogy egyébként ez a vásárlási szokásainkba is be fog költözni olyan értelemben, hogy, hogy már most sík és már most trendi dolog egy kicsit zöld módon hozzá nyúlni a dolgokhoz, és ez a gyerekeink számára egy mintakövető természetességé válhat. Tehát, hogy ügyet faragni a dolgokból, és itt bejön a nagyvállalat, mert a nagyvállalat rendelkezik azokkal a kommunikációs eszközökkel és pénzekkel, amire egyébként tele lehet hinteni adott esetben az előbb említett világhálót.
Én azt mondanám, és ezt kihangosítanám az előbb, amit említettél, hogy ez nem trend kellene, hogy legyen, hanem ez egy most egy trendnek tűnő, de alapesetben beépülő folyamat kellene, hogy legyen.
De hát a divat épül be, tehát a trend épül
vagy,
be.
Vagy a törvény. Tehát gondoljatok bele,
az is, igen.
Hogy hány évvel ezelőtt, itt 5 vagy 6 évvel ezelőtt itt térdig cigifüstben ültünk volna ezen a piacon.
Ez is igaz.
Igen. Tehát ez hármas hatás egyébként most, amiről beszélsz, és akkor így foglalnám össze, hogy van egy törvényi rész, ami nyilván a szabályozás tekintetében erősíti ezt a dolgot, van egy vállalati kultúra, tehát ahol belül én magam kezdem el ezeket a dolgokat kezdeményezni, mindjárt kitérek erre is, hogy ezt hogyan csinálják a manapság társadalmi kontextusban, illetve van egy fogyasztói réteg, akiknek az érdeklődését, a gondolkodását, a paradigmaváltását, én nem nagyon szeretem ezt a szót, mert igazából itt Magyarországon még azért ebben eléggé gyerekcipőben járunk, de valahol el kell kezdeni. És mindenkinek van egyéni felelőssége. És az én műsorban, és ezt engedjétek meg, hogy a zárójelbe hozzátegyem ezt a személyes megjegyzést, én mindig figyelem azokat az embereket, akik bejönnek hozzám. Ezek milyen személyiségek ezek az emberek, akik bejönnek hozzám, és mindig felfedezem azt a jóságot bennük, hogy ők tényleg hisznek abban, amit csinálnak, vagy amit mondanak, és enélkül nem fog menni. Tehát egy vállalatvezető soha nem lesz hiteles fenntarthatósági kérdésekben, hogyha ő maga nem segít saját magának abban, hogy ezt az értékrendet el tudja sajátítani, és a magáénak érezze. És akkor a társadalmi felelősségre visszatérve, amit az előbb említettél, hogy ez hogyan jelenik meg, ugye a falak mögött is emberek vannak. Régen ez egy elkülönített dolog volt, tehát a vállalatok külön kezelték azt, hogy van egy társadalmi célú kommunikáció, és akkor
igen, volt, egy 8-on voltak a szent őrültek, akikhez nem lehet hozzányúlni, mert
igen,
és akkor, majd a németek ide szólnak.
Így van, és akkor egyébként meg csináltunk egy kerítésfestést, és akkor tök jól le tudtunk mindenki, és akkor megvan a társadalmi célú kommunikációba kirakható ilyen kis. Na ez az, ami most már nem oké, tehát hogy ez már borzasztóan kevés. Tehát ha nem épül be egy vállalatnak az imidzsébe az, hogy ő kinek és hogyan segít, az valószínűleg a fenntarthatósági jelentésében, az ESG jelentésben egy negatívumként fog szerepelni. Tehát mire gondolok, hogyha valaki, tehát tegyük fel, hogy egy gyár elmegy Borsodba, ahol hátrányos helyzetű emberek vannak, és abban segít, hogy az ottani megkeresi a polgármestert, megkeresi az ottani érintetteket, és abban segít, hogy a helyi óvodának mondjuk felhúz egy új épületet, vagy felújítja, és lefesti a kerítést, és az ottani emberek életminőségéhez ad hozzá ilyen formában, hiszen nem biztos, hogy lenne rá forrásuk, hogy ők egyedül ezt megoldják, hogy felújítsanak mondjuk egy épületet, akkor ő valóban hitelesen tett, mert hogy az ott élő mikrokörnyezetnek a struktúrájába épült be úgy, hogy valamit tett a társadalomért, tehát hasznossá tudott válni. De ha Budapestről valaki lemegy és lefesti a kerítést, annak nincs olyan nagy hitelessége.
Persze.
Tehát csak azt akarom mondani, hogy minden vállalatnak meg kell találni azt a fajta transzparens, következetes és végigvihető projektet, amit úgy tud beépíteni a társadalmi célú kommunikációjában, hogy abban hitelesen tud helytállni. Tehát ha én mondjuk egy farmergyártó cég vagyunk, akkor maradjunk ennél a példánál, a szívecskénél.
A rádióhallgatókat mondom, fölvette a szívet az asztalról.
És tegyük fel, hogy én farmereket is forgalmazok, és azt mondom, hogy visszagyűjtöm a farmert, és ezzel a farmerrel én egy bizonyos szervezetet támogatok, mint másodlagos nyersanyagot, mert ugye ezt egyébként másodlagos nyersanyagot, nem hulladéknak tekintem a farmert, hanem másodlagos nyersanyagnak, amiből ők ezt a szívecskét elkészítik, tehát hasznos munkát adok egy társadalmi csoportnak, mert ők ezt megvarják, vagy lesz egy harmadik fél, aki pedig ezt valakinek forgalomba hozza, vagy valakinél forgalomba hozza, és egyébként ebből egy újra termék lesz, és ezzel végigért a lánc, tehát én, mint hulladék visszagyűjtöttem, és egyébként pedig egy szolgáltatással a végén egy új terméket állítottam elő. Értitek a folyamatot?
Igen.
És hogyha én mondjuk egy nem akarok itt márkaneveket mondani, hogy milyen ruházati cég vagyok, és ezt transzparensen végig tudom követni, akkor nem vagyok greenwashing elkövető, Virágos. Hanem tulajdonképpen egy végigvihető folyamatot bemutattam, és végigvittem a körforgást.
De ha már a Péter szóba hozta a rítusokat, ugye...
És a trendet meg tudom védeni, a trend fogalmát, mert amikor te csecsemő voltál, mi akkor találkoztunk először a holisztikus szemlélet fogalmával, az édesvíz kiadó ponyva ezoteriája kapcsán, és láss csodát, itt vagyunk, és már úgy beszélünk róla, akár egy egészségügyi kérdésben, akár egy vállalati fenntartatósági kérdésben, mint egy valódi tényleges fogalom. Tehát azért beépülnek ezek a dolgok, de nem akarom eltréfálni, mondjad.
Nem, hogy mondtad a rítust, és ugye egy nagyvállalat soha sem tud példakép lenni, vagy véleményvezér. Jó, vannak kivételek, de ugye mi a helyzet az előadó művészekkel? Van-e az előadó művészeknek ESG jelentése? Nyilván nincs, de hogy persze, és azért ezt látjuk, nyilván ott is van greenwashing, de azért látjuk, hogy vannak, akik ebbe nagyon-nagyon...
Kézzétek el!
Előre
járnak. Ezt a Rammstein éppen zöldre mossa magát, ez így megjelent előttem.
Nem.
Das ist ins Auge.
Kézzétek el, idefelé jövök.
Borzasztóan fenntarthatatlan rakendről gyerekeket, óriási stadionokba irgalmatlan
energiafogyasztásban.
Repülőgépek hozzák a cumot, és olyan díszletek vannak.
Jó, de ugyanakkor az esőerdők, ugyanakkor a társadalom,
jó, de a
ugyanakkor
hatása.
Live Aid.
Igen, és a társadalmi hatása meg nagyon nagy. Bocsánat, Zsuzsikám, mondjad.
Nem, csak az jutott eszembe, hogy amikor idefelé jöttem, hát nyilván mit csinál az ember, rádiót hallgat, mindenféle rádiót, természetesen elsősorban a Rádiókafét, de úgy kapcsolgattam a rádiót, és pont elkaptam egy olyan konfot, ahol az egyik műsorvezető társunk egy másik csatornánál arról beszélt, hogy egy bizonyos énekes nő milyen fontos társadalmi szerepet is betölt, mind a mellett, hogy egy zseniálisan jó előadó művész ennek a bizonyos korosztálynak, akinek szólt ez a rádió, és hogy egyébként transzparensen kiáll a környezetvédelmi dolgok mellett. És itt a lényeg, hogy hitelesen képvisel valamit, tehát ő nem azt mondja, mint mondjuk annak idején az ilyen nagy sztárok, most nem akarok neveket mondani, hogy mutogatják, hogy mennyi mindenük van, ami tök jó, nagyon örülünk neki, de hogy amúgy a rajongóidnak mit tudsz mondani még ilyen másodlagos üzenetként? És ez az, ami megjelenik, hogy másodlagos üzenetként értékrendet mutatok fel, és kiállok társadalmi vagy környezetvédelmi dolgok mellett, és itt indul el tulajdonképpen az a formálódás, vagy az a hatás, hogy a fiatalok nem azért fognak már feltétlenül így gondolkodni, mert csak és kizárólag a saját értékrendjük alapján működnek így, vagy vásárolnak termékeket, hanem azt mondja, hogy van egy sztár, akit kedvelek, és ugyanazt gondolja, vagy ugyanazt teszi, vagy próbálja, amit én is magaménak érzek. Tehát, hogy ez egy ilyen egymásra ható sztori.
Andris, te hoztad szóval ennek a társadalmi vonatkozásait, és szerintem két nagyon fontos eleme van. Az egyik az a munkához való viszonyunknak a teljes megváltozása, ami azért a hagyományos munkakörök 75-80%-nek az eltűnésével jár.
Igen.
Ezt az embertelen mennyiségű embert át lehet képezni bármire is, tehát ez lesz egy szerintem alapvető kérdés. A másik pedig egy közéleti dolog, bár nem nagyon szoktunk politizálni, de mégiscsak az egy alapvetés, hogy pont egy ilyen fontos és ténylegesen az életünk múlik rajta értékrend, milyen könnyen szolgáltatódik ki, akár a VOK, akár az azt kritizálók számára, tehát jobbról és balról is püffölik ezt a történetet, ahol érik, tehát ha te egy zöld gondolatot megfogalmaz, akkor véresszerű kommunista balosnak vagy ki nyilvánítva, ha véletlenül a megfogalmazott, hogy az életemhez szükségem van bizonyos elemekre, és ezeknek a felhasználása is fontos lenne, akkor te egy jobboldali, senkiházi lemaradt konzervatív utolsó nem tudom ki vagy, tehát olyan módon cincálunk szét valami olyasmit is, ami hát értitek, a levegővételünknek a feltétele.
Ez egy nagyon-nagyon kisvártatva.
Abszolút így van, de ugyanakkor azt soha nem szabad elfelejteni, hogy például van a magyar irodalomban egy fenntarthatósági alapmű, Madách Imre írta, 200 évvel ezelőtt született, úgy hívják, az ember tragédiája.
Pontosan.
Erről szól.
Pontosan.
Több az ember, mint a fóka, hagyd ne folytassam. Abszolút.
És már a címében le van lőve a poén.
Igen.
Ha már itt az alapműveknél tartunk, ami mostanában így a fenntarthatósági irodalom, rengeteg nagyon jó szakirodalom van egyébként magyar szerzőktől is, és jó olvasmányosak, tehát hogy nem csak ilyen szakirodalmak vannak, hanem olvasmányosak, és itt kell megemlítenem Jordan Ferencnek Az ember vége, a természet esélye című könyv, ez zseniális. Tehát, hogyha valaki elgondolkodik egy picit azon, hogy hát most akkor mit kéne csinálni ezzel a környezetvédelemmel, a fenntarthatósággal, mi ez, honnan induljak el, hogy egy kicsit a gondolkodásomat letisztítsam, vagy keretezzem ezzel kapcsolatban, ezzel a könyvvel kell kezdeni. Nagyon sok minden megérthető abban a könyvben, és én azt gondolom, hogy aki bármilyen formában ez iránt, a téma iránt érdeklődik, vagy vállalatban szerepet tölt be, akár vezetőként, döntéshozóként, annak ez a könyv alapmű kell, hogy legyen, ha már itt az irodalomról beszélgettünk.
Milyen érdekes, hogy azok a kifejezések jutnak eszünkbe, nem? Mint hogy egyensúly, józanság.
Igen.
Tehát mind-mind olyan dolgok, hogy
Péter,
ami az alapját képezni a létezésünknek valójában. Ne a szélsőségekkel foglalkozzunk, próbáljunk megmaradni valamennyire középen.
Igen, behoztál egy nagyon jó gondolatot még az elején, ez a holisztikus szemlélet.
És
a fenntarthatóságnak pont ez a lényege, holisztikusan, tehát nem csak magamat nézem és a magam hasznát, hanem a környezet hasznát, a környezet kihasználtságát, vagy nem kihasználtságát. Nézem a másik embernek a jóságát, a nem jóságát, a kihasználtságát, vagy nem kihasználtságát. Érdekelt vagyok abban, hogy boldog legyen, hogy jól érezze magát, és megpróbálok olyan dolgot magamra venni, ami az a fajta felelősség, hogy amit teszek a világban, azért felelős vagyok. És ez a fajta gondolkodás nem jelent meg eddig a nagyvállalatok tekintetében.
Hogy
és most van ez a fajta
összefügg önreflexió,
hogy minden összefügg, és ezért van az, hogy ezt nem lehet, most tényleg nem akarok politizálni, de amit mondtál, ez a bal meg a jobb oldal, nem lehet levinni ezt a dolgot a politika szintjére.
Mert hogy
ez
egy magasabb szinten szerveződő sztori. Nem a közép, hanem fölé emelkedni, nem? Tehát, hogy akkor inkább így fogalmaznék, hogy vannak, kellenek, legyenek olyan értékeink,
hát a fölé az bizonyos fajta szakralitás, és tulajdonképpen erről van szó.
Igen, és ettől a fajta gondolkodástól, amiben most így nyakig benne vagyunk, vagy nem tudom, ilyen ideig látunk, tehát ugye látószögünkben van ez a fajta ilyen politikai beágyazottság, bal vagy jobb oldal, teljesen mindegy. Na ebből kellene kicsit felnőni, mert hogy ez tényleg egy olyan multidisziplinális tudomány, amiben mindenkinek az érdeke benne van, mindenféle tudományág benne van, mindenféle technológiai, digitális és egyéb irányt figyelembe kell venni. Ez egy nagyon dinamikusan fejlődő történet, nagyon dinamikusan fejlődő szakirány. Tehát például fenntarthatósági menedzsereket úgy képeznek, hogy az idei képzésnek a 40-50%-a már nem igaz, hanem újra ráépült valami, új dolgok jöttek be. Tehát ez egy, ahogyan változik az életünk, ez is folyamatosan változik. A politika pedig nyilván abban érdekelt, hogy állandóságot, stabilitást és egy olyan értékrendet mutasson, amiben az emberek valamihez hát, igazodni
rövid
tudnak.
Rövid távra, ugye?
Igen, tehát 4 évenként szavazó urnákhoz járvásként.
De tök jó, hogy ebbe belefogtál. Engem mindig érdekelt, meg olvastam is, hogy te nem csak így ezt így kitaláltad magad, te, hogy te ezt végezted, te ezt tanultad.
Én ezt egyrészt tanultam, másrészt meg engem megtalált ez a téma. Tehát én 10 éve foglalkozom ezzel a dologgal, tényleg 10 éve. És amikor először láttam meghívtak műsorvezetőként még a régi MTV-be, a Zöldtea című műsorban, akkor találkoztam először ezzel a témával, és nekem egy olyan szerkesztőm volt egyébként, aki néhány évvel ezelőtt már a Greenpeace-nél dolgozott, tehát ő tényleg ilyen nagyon, nagyon zöld gondolkodású, mély zöld gondolkodású hölgy volt. És ott döbbentem rá arra, hogy úristen, hát ha valamiért van értelme műsort csinálni, vagy beszélni a médiában dolgokra, akkor ez pontosan ez. És aztán valahogy úgy hozta az élet, hogy én olyan kapcsolódásokban vehettem részt média oldalról, ahol B2B kommunikációban segíthettem egyébként mindegy hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezeteknek a kommunikációjában. Ennek következtében képzeljétek el, hogy eljutottam olyan helyekre, hogy hulladék telepeken jártam, üvegnél, papírnál, műanyagnál, elektromos hulladékoknál, és imádtam. Tehát ezt nem tudom elmondani, hogy én vagyok szerintem Magyarországon az egyetlen olyan nő, aki imádta azt, hogy úristen, elmehetek egy üvegfeldolgozóba, és ott végignéztem a folyamatokat, és azok a szagok, meg azok a dolgok, amik oda láttam, hogy hulladékként ki vannak rakva, és aztán végén mi lesz belőle. Annyira imádtam, hogy nem tudom elmondani, mennyire, szóval hogy így teljesen belelkesültem. És aztán ezek a dolgok így folyamatosan épültek, és megjelent a fenntarthatóság, mint egy átfogó fogalom, erre az egész témára, és akkor lehetőséget kaptam arra, hogy a Rádió Caféban csináljak egy műsort, megkerestek, hogy lenne kedvem valamivel kapcsolatban műsort készíteni, és nyilvánvalóan ez volt. És szeretném megemlíteni egyébként a Green Brands nevét, akik szakmai támogatóként oda álltak emellé a projekt mellé, és tulajdonképpen képzéssel és egyéb tartalmakkal segítették azt, hogy én az ő hangjukat felelősítsem. És ugye, ez a legfontosabb számomra, vagy egyfajta ilyen küldetés, hogy én azoknak a hangját szeretném felerősíteni, akik a fenntarthatóságban egy magasabb színvonalon, magasabb szinten képviselnek valamit. És abban egy előremutató dolgot tudnak csinálni egy bizonyos szektornak. És ez valószínűleg nem fog hatalmas tömegeket elérni, mert nem a mainstream feltétlenül a célunk, hanem az, hogy a szakembereket próbáljuk meg orientálni, és az ő fogalomrendszerüket bővíteni, a fogalmakat beépíteni a mindennapokba, vállalati kultúrákat mutassunk be. Tehát ennek a műsornak ez lenne a... ezen a küldetése.
Én tudom, hogy a magyar gazdaság és a magyarországi piaci szereplők nem mérhetőek a világ cégekhez, de mondjuk rögtön két blue chip cég eszembe is jut, az egyik egy pénzintézet, a másik elsősorban fosszilis energia forgalmazással foglalkozik. Ezek hogy állnak, ezek a magyarországi törekvések ebben a dologban? Mennyire követik a mintát, a trendet, elérte hozzájuk, fölfogták ennek a életbe vágó fontosságát?
Na most pont ezért nagyon jó az ESG jelentés, mert hogy ebben van egy olyan edukációs folyamat, hogy végignézzük az érintetteknek a szerepét. Hogyha én Németországban csinálok egy terméket, akkor megnézem, hogy az alapanyagom az honnan érkezik, az alapanyagom ahonnan érkezik, az egyébként honnan szerzi be, és végigkövetem ezt az egész folyamatot, gyakorlatilag a beszállítói láncaimon keresztül kénytelen vagyok belekapcsolódni abba, amit egyébként a német gyárak csinálnak szemléletformálásban, mert különben nem fognak velem együtt dolgozni. Tehát arról szól most itt Magyarországon a végeken a kommunikáció, meg egyébként a megértés, hogy az ESG jelentést azt úgy kell elkészíteni, hogy nekem egyébként nem lenne rá szükségem, de muszáj kezdenem vele valamit, mert hogyha én együtt akarok dolgozni egy német céggel, akkor kénytelen vagyok bemutatni. Tehát, hogy egy ilyen egymásra ható folyamatról van szó.
Tehát, hogy mi stakeholder vagy, akkor beletartozol a láncolatba, és akkor azon rögtön, hogy egy fosszilis energiaforrás, az mit van? Alapanyag származási helye Szaúd-Arábia. Idő 350 milliárd évezetel ezzel.
Nem, de például azt meg tudja mondani, vagy azt ki tudja mutatni, hogy egyébként milyen volt a CO2 kibocsátása, milyen körülmények között dolgoztak az emberek, ott milyen kihívások voltak, hogyan tud azon javítani. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a vádló hozzáállása fontos, hogy milyen rossz vagyok, hanem az, hogy oké, felismerem, hogy rossz vagyok, de mit tudok tenni, milyen célokat fogalmazok meg.
Ezen nagyvállalatok közül azok lesznek a túlélők, akik majd az új megújuló energiaforrások fölött is gazdálkodni fognak, de teljesen evidens az üzleti irányban, hogy át kell alakítaniuk a teljes működésüket, és ez elkerülhetetlen.
És egyébként, ha már itt tartunk, és visszatérve kicsit a magyar helyzetre, az a kutatásoknak a mostani eredménye, hogy 5-10-15 év múlva azok a KKV-k fognak tudni megmaradni hosszú távon a piacon, akik ezeket a szemléleteket a magukévá tudják tenni, és fel tudnak zárkozni a fenntarthatósági szabályokhoz, mert hogy ők lesznek azok, akik prosperálóan tudnak majd együtt dolgozni, akár nagy nemzetközi cégekkel is. Legyenek azok akár bankok, vagy bármilyen gyártócég, úgyhogy... De egyébként Európában mi jobban állunk ebben a kérdésben. Szóval nekünk itt Európában fontos máshol...
Igen, erre akartam rákérdezni, hogy azért nehéz ez a történet, és hát vannak elképesztő grafikonok, amik megmutatják, hogy oké, hogy mi itt Európa ennyire pedálozunk és ennyire teperünk, de akkor nézzünk egy kicsit keletre, nézzük meg Indiát, Kínát, stb. És innen jutott eszembe előbb, amikor ilyen lelkes voltál, és mondtad, hogy a hulladék hegyek, és milyen jó azt látni, hogy ugyanakkor általában a szociális munkával kapcsolatban szokták mindig felhozni a kiégést. A környezetvédelemmel kapcsolatban azt szokták mondani, hogy klímaszorongás, ami nyilván mindenkiben megvan, mert nyilván látjuk, hogy úristen, sikerült most ennyi megmenteni, ennyi földet, ennyi petpalackot kialászni a tengerből, és akkor átnézünk a túloldalra, és azt látjuk, hogy úristen, szinte reménytelen a helyzet, hogy egyébként ezen személyesen hogy lehet átlendülni? Tehát hogy tud ebbe az ember pozitivista lenni?
Yeah, Ez tök komolyan mondom, hogy ez egy pszichológiai irányzat. Tehát, hogyha te felismered magadban, hogy klímaszorongó vagy, ez egy létező sztori, akkor el kell menned olyan szakemberhez, aki klímaszorongással foglalkozó szakpszichológus. Ez egy létező történet. Egyébként itt Magyarországon képeznek már ilyen szakembereket. Borzasztó úgy élni, hogy ilyen nagy a szíved, a környezetvédelmi szíved, és ez egy teher, ez egy szorongás tud lenni tényleg.
Én azt mondom, hogy elsőben egyébként a fiataloknál, vagy gyerekeknél.
Igen, 20 éves generációnál már elég
komolyan. Várjátok, hadd mondjak valamit. Én a 20 éves, tehát hogy az, hogy egy kisgyerek, amikor egész egyszerűen a létezésünk legnagyobb kihívását, annak elmúlását fölfogja, és ezen belül még elérnek hozzá ezek a hírek, az egy nagyon nyomasztó pillanat lehet, és egy egészen egyedülálló és drámai történet. De a 20 éveseknek én azt tudom ajánlani, meg mindannyiunknak, hogy úgy tűnik az emberiség szereti a határidőket. És most azt látjuk, hogy mindösszesen maradt egy évtized arra, hogy egy átalakulásra, egy más típusú berendezkedésre, nagyon sok minden változásra fölkészüljünk, és én azt gondolom, hogy ez adott aspektusból inspiráló is tud lenni. Tehát én azt látom, hogy ebben a pohárban félig víz van, és én ezt akarom látni, és szeretném, hogy ez a víz ott maradna, hogy stílusos legyek, de hogyha belegondoltok, ha visszatekintetek az elmúlt 10 évetekre, hogy mennyi minden történt benne, hogy mi mindent csináltunk, hogy gyerekek születnek, hogy munkahelyeket váltottunk, hogy a fene se gondolta volna, hogy itt fogunk ülni, és majd ezt a beszélgetést, hogy ennek milyen folyamat, hogy mennyi mindent lehet egy évtizedbe belesűríteni. Tehát most én nem akarok álnaív lenni, de ha most itt egyenként ide rángatnánk az embereket, és azt mondnánk, hogy figyelj, 10 év, csinálj valamit, könyörgöm, csináljatok valamit, annak biztos, hogy hatása lenne, tehát ilyen értelemben egyébként sem gondolom azt, hogy homokot exportálunk a sivatagba, de ezek a beszélgetések, ezek bárcsak minél többen lennénk és csinálnánk ilyen műsorban, és jó sok is van, hála Istennek.
Nagyon, nagyon gyönyörű az, amit mondasz, egy picit lerángatnám a földre ezt a dolgot. Annyiban egészíteném ki, amit mondasz, és nagyon, én is nagyon lelkes vagyok.
És ugye, rángatnál le a földre.
És rángatnálak le a földre, anélkül, hogy lecsapdosnám a szárnyaidat, hogy én azt hiszem, hogy az emberiséget a krízis az, ami észhez fogja téríteni. A krízis pedig csak egy nagyon egyszerű és reális példát mondjak, vagy egy ilyen elképzelést, ami abszolút tudományos körökben is megfogalmazódik, hogy ha elfogy a víz, az ivóvíz, akkor az emberek nem azért fognak megindulni már a kritikus területekről, a jobb élet reményében, mert ott valami boldog, gazdag életet remélnek, hanem az, hogy életben maradjanak, mert nincs víz. Nincs mit inni, nincs mit enni. Tehát az életben maradásért fognak elindulni.
És akkor hirtelen el kell gondolkodni a vagyonok egyenlőtlen elosztásra között, és hogy mi is abban a 20%-ban vagyunk, aki a felhalmozott javak 80%-át felélik, ennél az asztalnál ülve, ebben az inflációban létezve, pontosan ugyanazt
ezen
csináljuk.
A piacon.
Ezen a piacon. Tehát nem azt mondtam, hogy nincs tisztító tűz. De egy kicsit arra akarok utalni, hogy azért a második világháború megrázó képsorain kívül már csak egy valami megrázóbb, amikor látod azokat a képeket 45-ben a felszabadulás után, amikor az emberek újra indítják a motort, és igen, elkezdik a téglát egymás kezébe adni fai, vallási, nemi hovatartozás és ideológiák nélkül, mert egyszerűen, ahogy Adi mondja, az élet él és élni akar, és nem akarok álnaív lenni, óriási áldozatok lesznek, kétségtelen, mint az emberiség történelmében annyiszor. De most még egy józan pillanatban tudunk egy átalakulás és egy alkalmazkodásra felkészülni, és én ebben bízom, hogy egyszer csak majd valóban lesz egy olyan helyzet, vagy egy olyan momentum, ami ezt a dolgot még viszonylag békésen tudja rendezni. De így van, amit mondasz, tehát ez, nem tudom, járt-e valaki Fekete-Afrikában, nekem volt szerencsém egy ilyen utazáshoz, megdöbbentő. Ahogy mi viselkedünk ebben a környezetben, és amilyen körülmények között embereknek élni kell, és Szabolcsban is sokat járok.
Igen, ez nem kell annyira messzire menni.
Nem kell annyira messzire menni, és ez a fajta, tehát hogy Magyarországon is van bőven mit végig gondolnunk és segítenünk, és ha csak itt Magyarországon tudunk ebben segíteni, az szerintem már egy óriási dolog lehet. nagyon sok jó szervezet van, akik ezt elképesztően ügyesen, nem ügyesen, hol viszi, hülye szó, de hogy nagyon
élelmesen
és úgy tudják ezeket a feladatokat vagy projekteket végrehajtani, hogy be tudnak menni cégekhez, és fel tudják bennük ébreszteni azt a fajta felelősséget, hogy amikor azt mondom, hogy Magyarországon 50 ezer gyereknek nincs saját ágya, akkor úgy, már bocsánat, hogy így mondom, hogy leszakad az arcom, de tényleg, és nekem fáj, és én szégyellem magam. És hogyha vállalatvezető lennék, és ahogy nem vagyok, vagy egy olyan lehetőségem lenne, hogy segíteni tudnék, akkor megkérdezném ezt a szervezetet arról, hogy oké, hogyan tudok neked segíteni? Pénzt adjak? Erőforrást adjak? Autót adjak, amivel leviszik? Tehát, hogy valahol hol tudok bekapcsolódni, hogy egy problémában segíteni tudjak. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezek a szervezetek jól tudjanak beágyazódni a segíteni kívánt társadalmi csoportok, illetve a nagyvállalatok közé. Tehát, hogy ne ez egy egyszeri akció legyen, amikor karácsonykor letudjuk, hogy jótékonykodtunk, hanem ez egy folyamat legyen. És így lesz értelme igazából annak, hogy felelősséget vállaljunk, és hogy jobbítsuk a világot.
Ez itt a végszó.
Abszolút.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen
köszönjük. Köszönjük szépen. Novák Péternek köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.